Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Megjelent a magyar közlönyben az a jogszabály, amelynek értelmében február 1-től duplájára 300 000 forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel felső határa. A lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható, és havonta legfeljebb 2 tranzakcióra vonatkozik, bármely magyarországi ATM-nél. Új otthonteremtési támogatás indul a felsőoktatásban és szakképzésben dolgozóknak, írja az Infostart. Ezzel több mint 117 000 felsőoktatási és szakképzési dolgozó számára vált elérhetővé a lehetőség. A program lakáshitel törlesztéshez vagy önerő biztosításához nyújt segítséget. A családokat támogató adókedvezmények sora tovább bővül. 2026. január 1-én indul a 40 év alatti 2 gyermekes édesanyák személyi jövedelemadómentessége, hívta fel a figyelmet a NAV. Nyilatkozni is egyszerűbb lesz, a kedvezményt nem kell évente kérni, és egyszerre lehet nyilatkozni az anyakedvezményről, valamint a családi adókedvezményről is, emelte ki a NAV. A 2 gyermekes anyák lépcsőzetesen szereznek jogosultságot a személyi jövedelemadómentességre. 2026. január 1-től a 40 év alatti, 2027-től az 50 év alatti, 2028-tól a 60 év alatti, 2029-től pedig valamennyi 2 gyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó személyi jövedelemadómentességet a munkával szerzett jövedelmei után. Most januárban tehát elsőként azok kérhetik a kedvezmény érvényesítését, akik 40. életévüket 2025. december 31-e után töltik be. Az idén vásárolt 101 új korszerű mentőautóból újabb 43 áll szolgálatba az országban, jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, évek óta folynak a fejlesztések az országos mentőszolgálatnál, mentőállomások épültek és újultak meg, valamint már másodszorra cserélik le a mentőautóflottát. Az idén vásárolt új autókkal egy évet fiatalodik az állomány, tette hozzá. Az államtitkár kiemelte, hogy az új nemzetközi összehasonlításban is korszerű, csúcs technológiával ellátott autók nagyon fontosak a betegek, a járműben dolgozók, valamint a többi közlekedő szempontjából is. Az elmúlt 15 évben jelentősen emelkedett a mentőszolgálat éves költségvetése is, még 2010-ben 27 milliárd forint volt, mostanra ez 93 milliárd forintra nőtt, közölte Rétvári Bence. Elkezdődött az influenza járvány Magyarországon. A múlt héten több mint 38 000 fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz az országban, mondta az országos tisztifőorvos. Súrján Orsolya közölte, a betegek közel 50%-a 14 év alatti, 26%-a 15 és 34 év közötti, a 60 éven felüliek aránya 9%. Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos bejelentette, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is tápadományban részesülnek az állatvédelmi civil szervezetek. A program immár 5. éve nyújt segítséget a menhelyeknek, elismerve és megköszönve munkájukat. A téli időszakban több mint 280 civil szervezet számára juttatunk el nagy mennyiségű állateledelt az ország valamennyi pontjára. Hangsúlyozta, hogy kiemelten fontosnak tartják a menhelyek és állatotthonok folyamatos támogatását, különösen a téli hónapokban, amikor az ellátásuk jelentős anyagi terhet ró az állatvédőkre. Hozzátette, hogy a kiszállítás már megkezdődött, valamennyi érintett szervezethez eljut az adomány. A kormánnyal és közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvánnyal közösen továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsék az állatvédők mindennapjait és hozzájáruljanak ahhoz, hogy az állatok számára is békés és biztonságos legyen a téli időszak. Híreink végén az időjárásról. Borult párás egyes részeken tartósan ködös idő valószínű szitálással, néhol ónos szitálással. Mérsékelt marad a légmozgás. A reggeli 0 plusz 5 fokról kora délutánra 3 és 8 fok közé melegszik fel a levegő.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji fotócentrum Eger.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak.
Ahogy gyarapszik, úgy fogy lassan el. Az udvarba csend költözött, a lelkünk is fehérbe öltözött. Eltelt egy év, veletek féltem. Jól van, ő távol, őt hiába kértem. Jössz vele sétálni a csöndben, hajnalok küszöbén átlépni a ködbe. Ez most más karácsony, magadban énekelsz. Ez most más. Ez most más karácsony, talán így is szép. Akármi lesz, kell a reményt. Együtt ülünk az ünnep tenyerét. Csak együtt tart ki estig az ének. Gondjai
ez most más karácsony, mégis szép. Ez most más karácsony, talán így is szép. Micsoda ég, micsoda perc, gyönyörű új titkokra lesz. Itt vagyunk, ég és föld között, a lelkünk fehérbe öltözött.
Műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallják. Mai adásunkban karácsonyra, Jézus születésének az ünnepére készülünk. Először Vladár Gábor professzor emeritusszal, a Magyarországi Református Egyház doktorok kollégiumának elnökével hallhatnak egy beszélgetést, aki azt mondja, ezekben a napokban különösen fontos, hogy elgondolkodjunk az ünnep valódi lényegén, és megérezzük, milyen hatalmas ajándékot kaptunk Istentől azzal, hogy elküldte a fiát közénk. Arról is szó esik majd, hogy karácsony felé közeledve hogyan teremthetjük meg az időt az elcsendesedésre. Néhány évvel ezelőtt a Borsodabaúj Zemplén megyei Gesztely reformátusaihoz látogattam el. A gyülekezeti riport apropóját akkor az adta, hogy a településen több mint 50 éve őrizték a karácsonyi kántálás hagyományát. A felekezetek szenteste házról házra járnak, énekelnek és Jézus születését hirdetik. Most az ünnep felé közeledve szeretném Önöknek újra megmutatni ezt az összeállítást. Ha tehetik, tartsanak velünk! Vladár Gábor professzor emeritus szerint sokan úgy tartják az adventi időszakról, hogy a legnagyobb problémája a túlvásárlás. A valódi gond azonban az, hogy kiüresedik a karácsonyunk. A Magyarországi Református Egyház doktorok kollégiuma elnöke, volt soproni lelkipásztor azt mondja, ezekben a napokban fontos, hogy elgondolkodjunk az ünnep valódi lényegén, és megérezzük, milyen hatalmas ajándékot kaptunk Istentől azzal, hogy elküldte a fiát közénk. A következő percekben arról is beszélget vele Fekete Zsuzsa, hogy karácsony felé közeledve miként teremthetjük meg magunknak az időt az elcsendesedésre.
Talán az a legnehezebb a mai embernek, hogy várakozzon, viszont bizonyára van annak valami oka, hogy amíg karácsonyig eljutunk, van 4 adventi vasárnapunk, sőt van 4 hetünk. Mi ennek a szerepe?
Az advent tulajdonképpen nem csak a karácsonyra felkészítő időszak, hanem egyúttal az egyházi évre is felkészítő időszak. Még rosszabb volt a helyzet a 6. századig, mert akkor 6 hétig tartott az advent. Ez egy liturgiai újítás volt a 6. században, amikor 4-re redukálták tulajdonképpen, és azóta tulajdonképpen ez a 4 vasárnap van. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy advent lényegében óhatatlanul kiterjeszi a létünket, az életünket előrefelé is, a jövendő felé, és természetesen visszafelé is. Visszafelé abban az értelemben, hogy azonnal a születésére gondol az ember, lényegében a karácsonyi bölcsővel kezdődik, aztán gondolunk Jézus Krisztus születésére, és még inkább gondolunk még tovább menőleg arra, hogy a királyok és a proféták hogyan várták a megváltót, a messiást. Annak idén maga az Úr Jézus beszél egy bizalmas pillanatában a tanítványaival arról, hogy királyok és proféták szerették volna látni azt, amit ti láttok most, de nem adatott meg nekik. És ez egy beteljesedett időszak, tehát ez azt is jelenti, hogy sok proféta, sok király szerette volna ezt látni. Nem ismeretlen ez a gondolat tőlünk, mert a református énekeskönyvünkben van egy nagyon szép ének, amely így mondja, hogy eljött már, akit a szent atyák vártak, a szent királyok, akik óhajtottak. Tehát ezek mind-mind azt jelentik, hogy az első keresztjének átgondolták az életüket. Hadd mondjam így nagyon egyszerűen, hogy az első keresztjének nem csak a hitüket igazították Jézus Krisztushoz, hanem az órájukat is. Ez azt jelentett egyúttal, hogy Jézus Krisztus középpont lett. Ő az idő közepe. Tehát nem csak arról van szó, hogy Jézus Krisztus megszületett, és ennek most mi nagyon örülünk, hanem egyúttal azt is jelenti, hogy az időt tagolni lehetett. Jézus Krisztus egyúttal eligazodási pont lett, tájékozódási pont lett, és azonnal nem csak visszafelé a múltba, hanem a jövendő felé is értelmet, tartalmat nyert az idő, az életidő, elsősorban a megélt idő. Tehát magyarul reménységre teremtettünk.
Mi az, amin kell nekünk ilyenkor leginkább elmélkedni? Tehát milyen kérdések segítenek minket abban, hogy úgy jussunk el a karácsonyig, hogy tényleg felemeljük a szívünket?
Először is minden ünnepnek van egy sajátos alapdallama. Ezt meg kell találnunk. És hogyha erre rátalálunk, akkor nagyjából sejtjük, tudjuk, hogy mi az, amiről szó van. Tehát a karácsonynak is, és illetve az adventnek is megvan. Például az, hogy mitől lettünk megváltva, miből lettünk megváltva, és másrészt pedig, hogy mi az az ajándék, amit kaptunk. Tehát a karácsony éppen emiatt, vagy maga az advent is, a várakozás ideje azt jelenti, hogy valami jóra készülődünk, valami jóra készít bennünket az ünnep, és ezért ez fontos, hogy megértsük azt, hogy mi mindent kap az ember. Tulajdonképpen az egész karácsonyi készülődés is ennek a jegyében zajlik, hiszen amikor a gyerekeket megajándékozzák, az eredetileg valamikor pedagógiai célzattal történt. Nem volt mindig ajándékozás, illetve volt ajándékozás, de az a római világból is ered, nagy ünnepeken megajándékozták az urak, a szolgákat, és így tovább. Tehát az ajándékozás az volt, ment, de az, hogy egy gyermeket megajándékozni, az azt jelenti, hogy ő még nem érzi azokat a nagy átfogó teológiai tételeket, hogy mi az, hogy megváltás, mi az, hogy Krisztus teste töltött, mit jelent az, hogy Isten lehajolt hozzánk, hanem annyit tud, hogy valami nagy ajándék, és ez az ajándékban, a kisebb ajándékban átéli, hogy ez az örömnek az alkalma, pillanat, az ünnepe. A nagy probléma azonban nem az, hogy most ezt mit csinálunk ilyenkor, hogy vásárlunk meg egyebek, hanem sokkal inkább az, hogy sajnos kiürül a karácsonyunk. Félpogány tradíciókkal töltjük fel ezt az ürességet. Halloween és társai, amikkel helyettesítjük Krisztust. Tulajdonképpen rommá lőjük az igazi karácsonyt. Ezekkel a úgynevezett ünnepekkel, sőt, hadd mondjam így, hogy nevetségessé tesszük.
Ugye azt mondta az előbb, hogy nem feltétlenül ezzel az őrült bevásárlással van baj, hanem a nevetségessé tétellel. Viszont én azt látom, hogy mégis nagyon sokunknak nagyon sokszor hajszolt az adventi időszak. Van-e valamilyen, hát most így mondom ezzel a divatos szóval, hogy van-e valamilyen jó tippje arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet befelé fordulni, elcsendesedni, hogyan teremthetjük meg magunknak az időt?
Advent valamikor, ezt tudjuk jól, hogy a böjti idő volt, ma gazdasági kasszasiker. Ez egyértelmű. Ha ma megkérdeznek egy néprajzost, és meg is szokták kérdezni, hogy milyen adventi szokások vannak, lucanap, stb., ugye ez mind-mind hozzátartozik, tehát ez olyan, mintha valamilyen kőkorszaki időről beszélnénk, hogy valamikor ősidőkben hogyan és miképpen volt ez, tehát annyira távolinak tűnik már mindaz, ami még az én gyerekkoromban teljesen érvényes magatartásforma volt, ezek teljesen kikoptak az emberiségből, az emberekből. Most a böjt, azt hiszem, hogy nem csak annyit jelent, mint amit manapság, hogy valamilyen fitnesskúra, vagy akármi más ilyen koplalási lehetőség, vagy mód, hanem sokkal inkább nem azt jelenti, hogy valamiről lemondunk, hanem sokkal inkább valami cél érdekében mondunk le bizonyos dolgokról. Péter apostolnak az első levelében van egy ilyen gyönyörű mondat, hogy egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. És ez a buzgó a latin Bibliában úgy hangzik, hogy intenzíven. Na most az intenzív osztályt ismerjük. Az intenzív osztály a legegyszerűbb példa erre. Ott minden arra irányul, hogy aki ott van, az életben maradjon. Minden egyéb lényegtelen. Tehát a bőjtnek ez a lényege, amikor nem valami miatt lemondok, mert hogy én most kipróbálom magam, hogy milyen a teherbíró képességem, hanem valami érdekében mondok le, valami olyasmikről, amelyek nem lényegesek, viszont a lényegesre, az egyszükségesre koncentrálok. Ami nem más, hogy Jézus szól hozzánk.
Nemrégiben olvastam Ravaszt Lászlónak egy áhítatát, ami 1956. decemberéből való. Ez egy nagyon nehéz helyzet volt akkor. És azt mondja, hogy Isten azt üzeni a világnak, hogy szereti, és hogy nem egy népnek, nem egy fajnak, nem egy kontinensnek, nem keletnek, vagy nyugatnak, vagy hívőnek és hitetlennek, hanem hogy az egész világnak ezt üzeni, és hogy Isten gyönyörködni akar bennünk. Most itt ebben a nehéz helyzetben, meg a háború árnyékában mi gyönyörködni valóban bennünk Istennek?
Én azt hiszem, hogy Isten mindig gyönyörködik az ő teremtményeiben. Ez a világ az Istentől szeretett világ. Tehát ez a legfontosabb üzenet ennek. A kereszténység tulajdonképpen nem más, mint hogy miként találkozik Isten ezzel a világgal. A szeretetnek ugyanis kommunikatív jellege van. Vagyis azt jelenti, hogy szeretni nem lehet csak önmagamat, hanem a másik embert, az mindig kell egy társ, mindig kell közösség, tehát adok és kapok. Ilyen egyszerű dolgok ezek, és ez azt is jelenti, hogy az, hogy Isten szeret, ez az ő leghitelesebb vonása. És ez a nagy bajunk az, hogy ezt ennek a világnak a sorsából, amit említette, hogy miben élünk benne, micsoda zűrzavarban, ennek a világnak a zűrzavarából, ezt soha nem tudnánk önmagunk kigondolni, hogy Isten szereti ezt a világot.
De tényleg nem?
Nem.
Most aki például menekül, vagy elveszíti a családját, ilyenkor nagyon nehéz az isteni szeretetre gondolni, és azt, hogy ebben én most is részesülök.
Igen. Tehát ez a világ, kimondhatjuk, hogy nem bizonyíték, nem elegendő bizonyíték arra, hogy Isten szeret bennünket, szeret ezt a világot. Tulajdonképpen Jézus Krisztusnak az eljövetele az, ami bennünket megértett, hogy Isten szeret engem. És ezt másképpen nem tudjuk megérteni, és hogy ennek a szeretetnek gyógyító és világot megváltó értelme, ereje és hatalma van. Krisztus emberré létere az Isten és az ember közötti kapcsolatnak a legfontosabb része. Tehát ezért van karácsony, ezért van advent, erre várakozunk, pedig az emberért teszi. Tehát nem elvont dolgokról kell beszélnünk, tehát a szeretet nem egy elvont fogalom, még csak nem is az, amit úgy általában manapság a szeretetről gondolunk, ami azt jelenti, hogy nézzük a filmeket, a rózsaszín regényeket, egyebeket, hogy egy mindenki által tetszőleges tartalommal kitölthető szó az, hogy szeretet. Itt nem erről van szó, hanem a hétköznapi hűségekben megedződött szeretet. Az a szeretet, ugye, amelyről azt kell mondanunk, hogy teremtő szeretet is, és egyúttal szenvedő szeretet is. Luthernek van egy nagyon szép mondás, amit gyakran idézek is. Így hangzik, hogy Isten nem azért szeret minket, mert szépek vagyunk, hanem azért vagyunk szépek, mert szeret bennünket. Az egésznek a összefoglalása, az egész szentírás, hogy az Isten szeretet.
Az angyalok azt mondják a pásztoroknak, hogy ne féljetek, hirdetek nektek nagy örömet, szabadító született. Miért éppen a félelemről beszélnek az angyalok?
Az emberiség mindenkorban félt. Tehát mindig meg voltak a sajátos félelmei az embernek. Ha nem volt meg, akkor csinált magának az emberiség félelemkeltő dolgokat. Lásd a mai korszakunk, atomkorszak, vagy akár a klíma problémák. Mindig az ember kitalál valamit, de itt végső soron nem erről a félelemről van elsősorban szó, hanem ezt úgy mondják a szakemberek, hogy úgynevezett teremtményi félelem. Tehát amikor az ember, mint teremtett lény, találkozik a szentségessel, találkozik Istennel. Ez a Bibliában nem csak itt, hanem máshol is előjön. Amikor Péter például, mint halászember, megéli azt, hogy Jézus csodálatos halfogássá tudja átalakítani az ő addigi fáradozásait, akkor amikor látja a rengeteg halat, akkor azt mondja, hogy megijedt, megfélemedett, és azt mondja, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Tehát a teremtményi létnek ez az érzete, hogy az ember és az Isten közötti minőségi különbségnek az átérzése, a hirtelen való átélése, ez az, ami a szentséges megjelenése.
Más lesz ez az ünnep 2022-ben, ez a karácsony, ugye egy bizonytalan helyzet, gazdasági krízis, infláció, háború, megváltoztatja ez az ünnepünket?
Annyiban mindenképpen megváltoztatja, hogy sok minden beszűkül az életünkben. De ha ez volna a lényeg, akkor megváltoztatja. De ha a lényegre gondolunk, tehát amiről beszélgettünk, hogy itt tulajdonképpen Istennek a hozzánk jövetelét ünnepeljük, a lényeg az nem változik. Akármilyen körülmények között él is az ember, akármilyen élethelyzetben, történjék az börtönben, bármilyen élethelyzetben, kórházban, ahol tényleg beszűkülnek az embernek a külső élet lehetőségei, ott is ugyanúgy lehet ünnepelni. Ugyanúgy, sőt, kell is ünnepelni, tehát alapvetően maga a lényeg nem változik. A hozzáfűződő sok minden, talán mellékes, talán nem mellékes viszonylat, azok valóban inkább azokra kell gondolnunk, akik úgy fognak most ünnepelni, hogy nincs a fejük fölött fedél, szétlőtték a házukat, családok nincsenek meg, tehát a töredék családok vannak, egyik része itt, másik része amott van a világban szétszóródottan, tehát ott, amikor ugye azt mondja maga a író is, hogy azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne, hát ez az otthonosság érzése, ez megszűnik nagyon sok esetben a külső vonatkozásaiban, de ha azt gondoljuk, hogy az igazi otthonunk Isten mellett van, és Istenben az imádságainkban együtt vagyunk, mert az imádságnak éppen az a lényeg, hogy közösséget teremt.
Hogyan készül a karácsonyra önnél? Hogyan néz ki egy ilyen várakozás, hogyha egy picit engedne bepillantani így ezzel az életébe?
Most ez számomra is nagy kérdés, mert eddig mindig karácsonyra készültem, gyülekezeti szolgálatban voltam, most ez nincs meg, tehát most Máriaként ott ülök, az Úr Jézus lábánál, most átvitt értelembe természetesen, és hallgatom azt, hogy mások hogyan tesznek bizonyságot Jézus Krisztusról. Jó helyzet ez, jó állapot ez. Előveszem az énekeket. Gyönyörű karácsonyi, gyönyörű advent énekeink vannak. Olyan szépen megfogalmazzák mindazt, amit az ember botladozva, akadozva tud csak megfogalmazni. Tehát ezek a nagy költőink, nagy zenészeink, ezek tudták a dolgukat, hogy hogyan kell valahogyan a magaslatra emelni azt, ami valóban odavaló a magaslatba.
Jobb, ha megfogalmazzák helyettünk?
Sokkal jobban megfogalmazzák, de hozzáteszem, hogy ez nem csak tudatosság kérdése, mert most ha azon vitatkoznánk, hogy aggyal kell megérteni karácsonyt, vagy pedig a szívvel kell megérteni, hiszen ha az ember belenő gyerekkorától ezekbe az ünnepekbe, amikről az előbb beszéltünk, akkor ott elsősorban nem az ünnepnek a értelmi, az IQ része az, ami megragadja az egyént, hanem sokkal inkább az érzelmi része, az a belső része, amely tovább tud bennünket lendíteni. Tehát nem állítanám ezeket szembe egymással, mert az igazi nagy költők, az igazi nagy zeneszerzők, azok nem csak matematikailag kiszámítható módon írják meg azt, amit megírnak, hanem sokkal inkább benne van az a többlet. Az a plusz, amit bizonyos vagyok benne, hogy onnan felülről kapták.
Függ a mi viselkedésünktől bármi? Tehát kell az Istennek, hogy sóvárogva várjuk a Jézus visszajövetelét?
Szerintem Isten örül annak, hogyha ilyen gyermekei vannak a világban. Ez szerintem egyértelmű. Tehát örül annak, hogyha mi várjuk őt. Örül annak, ha olyan helyzetben és állapotban vagyunk. Jézus Urunk nem egyszer beszél erről, hogy a keresztény lét az ébren lét. Azt jelenti, hogy várakozó ébren lét, mert nem tudjuk, mikor jön meg az Úr, a gazda, és emiatt nekünk ebben az élethelyzetben kell lennünk, hogy várni kell őt újra és újra ismételten. Ez egy fontos jelenség a létünknek.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Néhány évvel ezelőtt a Borsodabaúj Zemplén megyei Gesztely reformátusaihoz látogattam el. A gyülekezeti riport apropóját az adta, hogy a településen több mint 50 éve őrizték a karácsonyi kántálás hagyományát, A felekezetek szenteste házról házra járnak, és Jézus születését hirdetik. Most az ünnep felé közeledve szeretném önöknek újra megmutatni ezt az összeállítást, mert bár sok helyen kikopóban van, vagy már el is tűnt ez a szép szokás, hallani fogják, milyen ereje van a közös éneklésnek. Összeállításunkban először Molnár Ferenc református lelkipásztort hallják.
Az idősek elmondása szerint durván 80 évre már ez visszavezethető, amikor ebben az egyházközségben ilyen jellegű szolgálatra indult az első csapat. Ugye egy csoport járta a települést, és amikor kiépült a település, kiépült a falu, akkor patakon túl már építkeztek. Ez az úgymond új telepi rész, ahová egy kórus, egy csapat indul ilyenkor karácsony szenteste. Korábban csak ugye egy csapat ment, aztán idővel, ahogy a település növekedett, kettő, majd azt követően három csoport járja a községet. Nem mindenki vesz ebben részt, ebben a szolgálatban, bár mindenkit hívogatunk, mindenkit hívunk szeretettel, de nem mindenki vállalja ezt a szolgálatot karácsony este, mert hát ugye a családra más egyébre hivatkoznak, és ebben nem vesznek részt. Míg máshol azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, és ugye megtelik a templom. Itt nálunk esztében az a jellemző, hogy nem kevesen vagyunk.
Minden egyházközség itt a településen közösen jár kántálni.
Református részről, ugye említettem, három csapat járja a községet. Katolikus részről is folyik a kántálás, ott is ez a hagyomány az élő, tehát életben van. Ott testvéregyháznál úgy tapasztalom, úgy tudom, hogy ott is három csoport van. Van egy férfi kórus, egy női, egy asszony kórus, és van egy fiatalokból álló kórus.
Hogyan készülnek, hogyan zajlanak a próbák erre a kántálásra?
Három próbát tartunk, ez három hétvégét jelent. Ilyenkor oldott hangulatban telik maga a próba, ami egy fél óra órát vesz igénybe. Ilyenkor kicsit megpihenünk, jót beszélgetünk, de azért a fő gondolat az a maga az énekre való fölkészülés. Nagyon sok a beszélgetés, a személyes megszólítás. Igyekszünk minél többeket persze ide vonni, ide csábítani, hogy velünk együtt jöjjenek karácsony szenteste. Erre nyilván valaki fogékony, valaki nem, de Istennek hála azért mindig vannak olyanok, akik odaszánt szívvel, odaszánt idővel rendelkeznek, és részt vesznek velünk együtt ebben a nagy-nagy szolgálatban. Ez is egy szolgálat, mert sokkal könnyebb, gondolom, családi csöndességben, kályha mellett föltenni lábunkat és televíziót nézni, vagy együtt valami finom étel mellett leülni és beszélgetni, mint -10 fokban ugye járni a községet.
Kik vesznek részt ebben a hagyományban, a fiatalok, vagy inkább az idősebbek?
Javarészt azt gondolom, hogy az idősebb generáció vesz ebben részt. Hát azt mondanom, hogy 60 körüliek, vagy az attól idősebbek. De hál' Istennek azért vannak olyanok is, akik fiatalabbak. Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy családok jelennek meg, családok jönnek velünk együtt, ami igazán példamutató, sőt azt is el lehet mondani, hogy vannak fiatal felnőttek, akik Budapest környékére kerültek, mert a munkájuk oda hívta, ott találtak munkahelyet, és karácsony szent ünnepére hazajönnek, és mi rájuk számíthatunk.
Melyek a legnépszerűbb dalok kántálás során?
3-4 ének van a tarsóinkban, amit úgy szoktunk forgatni, és minden évben mást veszünk elő, mást éneklünk. Van egy olyan, hogy száj-száj magasra szíveink reménye. Énekeltük az egyik nagyon szép éneket, úgy jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel. Amikor a kántálás indul, akkor először hozzánk jönnek, tehát a három csoport ott tart egy éneklés, ott bennünket köszöntenek ezzel az énekkel, és az aztán válik a csapat három felé, mert ugye három részen járják a települést, három csoportra osztva. Elindulnak, járják az utcákat, elég hosszú út, hiszen időben 4-5 órát vesz igénybe.
Mi a tapasztalat, hogyan fogadják ezt a kezdeményezést, ezt a szép hagyományt itt a településen?
Örömmel fogadják a kántálókat. Csoportonként vannak pihenőhelyek, ahová behívnak bennünket. Ez csoportonként 3-4-5 helyet jelent, ahová egy meleg teára, kávéra, kis vashírta süteményre behívnak bennünket. 4-5 percet itt töltünk, és aztán ugye folytatjuk tovább ezt a szolgálatot.
Tud esetleg más települést mondani itt a környéken, ahol szintén hagyomány a kántálás?
Ezen a vidéken, itt a Hernád mentén én azt tudom elmondani, hogy a szomszédos falvakban megmaradt ez a szép hagyomány, ez máig él. Például Hernádkapban, vagy Hernád Németiben gyakorolják, megtartják, megőrizték ezt a hagyományt.
A mikrofon másik oldalán Szűcs Barnabás, a református gyülekezetnek a tagja, egyben a legrégebb óta a Kántálita településen. 1950-es évekre tehető, amikor elkezdték ezt a hagyományt.
Igen.
Hogyan emlékszik, hogyan zajlott akkor a kántálás?
Voltunk 15-en, 20-an voltak köztünk idősebbek, fiatalok, hát én akkor még fiatal voltam, mert 53-ban még csak 10-akarhány éves voltam. Elmentünk a gesztei településen kívül, elmentünk a szomszéd településekre is kántálni. Elmentünk innen, van 1500 méterre lévő Kemei erdő erdészházához, mert református volt az erdész. Még annak az időben a Hernádon ladikkal lehetett közlekedni, csak...
A ladikon mentek kántálni?
Így, ahogy mondod, ha már olyan volt, hogy be volt fagyva Hernád, akkor a jegyen mentünk át. Minden az ismert református lakásnál elmondtuk azt a bizonyos kántálás énekeket.
50 éve kitartóan kántál és vesz részt ebben a nagyon szép hagyományban.
Hogyha ez a bizonyos énekkar vagy kántáló csoport, hogy úgy nevezzem, hogyha elmegyen és azokat szeretettel fogadják, úgy anyagilag is támogatják, akkor a gyülekezetet, akkor azt a bizonyos csoportot, mert az a bizonyos csoport is az egyházi.
Itt van velünk Szűcs Sándor is, aki a próba alkalmával elmesélte nekünk, hogy bizony régen másképp zajlott a kántálás, hiszen például akkor fizettek érte, de nem készpénzre kell gondolni, hanem mivel is jutalmazták, mit is adtak ezért?
Annak idején az én gyerekkoromban, ugye 50-es évek vége fele kezdődött, mikor elkezdtünk járni, mint fiatal gyerekek kántálni, mert úgy hívták, hogy kántálás. Bizony 50 fillért adtak, mondjuk ez nem az egyházi út, ez egy ilyen utcabeli csapató csak, de nagyon sok helyen volt, hogy ugye szegénység volt, és nem tudtak adni pénzt, hanem adtak egy almát, vagy egy 2-3 diót, 2-3 darab bogácsát, és nekünk az olyan jól esett, és örültünk neki, mert láttuk a családon is azt, hogy szeretik, tehát várják azt, hogy eljött az úrnak a születése, tehát vártak bennünket. Hát volt olyan istálós történet, ez a szülei háznál volt, hogy volt ilyen padfeljáró, hát ha valaki ezt tudja még mai napig, mert én tudom, meg a bátyám is tudja, hogy ahol a tyúkok ültek éjszaka, mert ugye nem volt külön tyúket, ezt mindegy, a lényeget mondom, ott ültek, felültünk, a tyúkot lelögdöstük, felültünk hárman, négyen a izér, és akkor elkezdtük egymás közt, amelyiknek jobb hangja volt, elkezdtük az éneket, és mondtuk. Az egy békesség volt nekik, hogy hallották azt, hogy az Úr megszületett karácsonykor.
Szász Péter vagyok. Emlékezetem szerint 1995-ben vettem részt először a kántálásban néhai nagypapám révén. Nagypapám presbiter volt, és ő... Amióta én az eszemet tudom, ő kántált. Nagyon jó közösségépítő, közösségformáló ereje az szinte semmivel nem ér fel, illetve egy nagyon jó szórakozás, ha mondhatom ezt. Én nem is tudnám elképzelni a karácsonyomat, hogy otthon ülök és tévét bámuljam, vagy bármi más csináljak. Ez egy nagyon jó szolgálat, nagyon-nagyon sokan várnak, nagyon jó az a szeretet, amivel várnak minket a gyülekezetünk tagjai. Sok olyan emberrel találkozok, akivel egyébként a hétköznapok során nem, van, akit csak akkor látok. Nagyon jó, mert nagyon-nagyon meleg fogadtatásban van részünk mindenhol. Nagyon várnak minket, sajnos ennek ellenére egyre kevesebb helyre tudunk menni, valahol nem várnak. Ez néha csalódás, de mindenképpen jó az a pár helyre bemenni, ahol várnak minket.
Mint gyenge gyermekünk, e bűnös földre jöv, várva várlak téged, de mennyből érkezünk, hozz vigaszt békességet, kis Jézus itt eszív, térjbe egyre hív, térjbe egyre hív. Ó, lelkem áldva áld, megváltó irgalmát, a poplok mélyen
és bújjon minden szent, és szól a hárfa húrja, az angyal énekzen. Bár ott lennénk már, bár ott lennénk már.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió Egyházunk táján című műsorát hallották. Adásunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu oldalon, és továbbra is várjuk észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallották. Áldott békés karácsonyt kívánok mindannyiuknak!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az adventi koszorún immár 4 gyertya ég. A fény lassan betölti a teret és a szívünket is. A mai vasárnap evangéliuma kapcsán elgondolkodunk, hogyan fogadjuk Isten titokzatos és olykor zavarba ejtő közeledését az életünkbe. József története a csendes szentek története, akik nem keresik a reflektorfényt, hanem követik lelkiismeretük hangját, és a hit csendes ösvényén járnak. József igaz ember volt, olvassuk a tömör, lényegre törő jellemzést az evangéliumban. Ez az igaz élet Isten szándékainak érzékeny felismerését és Istennek való engedelmességet jelent. József nem érti, mi történhetett jegyesével Máriával, hogyan is érthetné. De nem vádolja meg hűtlenséggel, nem mond róla ítéletet, nem cselekszik hirtelen vagy meggondolatlanul, inkább csendben gyötrődik, a háttérbe húzódik kérdéseivel, és várja a választ, az isteni útmutatást ebben a számára váratlan helyzetben. Az a szándéka, hogy megóvja Máriát, miközben a szíve beleremeg a fájdalomba. És ekkor jön az égi útmutatás. Ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mondja az angyal. Ez a kijelentés megnyugtatja őt, eloszlatja aggodalmát, és annak megfelelően cselekszik, amit Isten kér tőle. József megváltozik, eszközzé válik Isten megváltó tervében. Mária igenje és József engedelmessége révén következhetett be az emberiség történetének nagy csodája. Isten belép a világba, emberré lesz. Mindketten engedik, hogy az életük meghaladja a szokásos emberi sorsot, és Isten valami sokkal nagyobbat valósítson meg bennük és általuk, mint amit ők maguk valaha is elképzeltek. Advent utolsó napjaiban ezt a készséget kérjük magunknak is. Lehet, hogy nem értjük, mi miért történik körülöttünk. Lehet, hogy a saját élettörténetünk sem nyílegyenes út, hanem inkább kanyargós, fájdalmas, kihívásokkal és bizony tévedésekkel teli. De ha úgy éljük meg ezt, mint József, azaz Istenre hallgató szívvel és engedelmes lélekkel, akkor Isten általunk is nagy dolgokat fog tenni. Szent Máté evangélista írásából megtudjuk, hogy az angyal két kijelentést tesz Mária születendő gyermekéről. Először ezt mondja, ő váltja meg népét bűneitől, majd pedig arról beszél, hogy a gyermek neve Emmanuel lesz, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Ez a két kijelentés szorosan összekapcsolódik. Isten nem egy mennyei trónus magasságából szemléli életünket, hanem egészen közel jön hozzánk, amikor fia emberré lesz. Betlehemből egy szerény istálló mélyéről indul a megváltó földi útja. Nincs olyan sötétség, amit ő ne világítana be. Nincs olyan mélység, ahová ne jönne velünk. Nincs olyan fájdalom, amit ne tudna enyhíteni. Nincs olyan elhibázott élet, amit ne akarna jobbra fordítani. A karácsony nem akkor kezdődik, amikor megszólalnak a harangok, hanem akkor, amikor a szívünkben kimondjuk Isten tervére, legyen meg a te akaratod. Az ünnep akkor kezdődik, amikor a várakozás átalakul bizalommá, s amikor az álmaink nem oszlanak össze, hanem Isten formálja őket újjá. József példája bátorítson minket, hogy ne féljünk elindulni azon az úton, amit Isten mutat. Jézus születése így válik valósággá bennünk is. A megváltás történetét Isten így írja tovább a mi élettörténetünkben. Uram Jézus Krisztus, add, hogy ne a világ zaja, hanem a te csendet töltse be szívemet. Taníts úgy hallgatni, mint József, és úgy engedelmeskedni, mint ő. Add, hogy ne akarjak mindent érteni, hanem feltétel nélkül rád bízzam életem. Segíts, hogy ne féljek a bizonytalanságtól, mert te velem vagy. Légy világosságom, békességem és reményem ebben a világban. Jöjj el, megváltó Jézus, szüless meg bennem.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó. Thank you.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melyet Holló Gábor Eger belváros káplánya mutat be. Énekel a Cantus Agriensis kórus, vezényel Gergely Péter Pál. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!